Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Évforduló.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben.
Hoci Mátyás cselló művész nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Hogy ment a próbajáték, hogy kerültél a zenekarba?
Én úgy kerültem a Nemzeti Filharmonikus Zenekarba, hogy lassan most már pontosan 5 éve, tehát azaz 2018 júniusában volt a próbajáték, amit körülbelül két hónappal előtte írtak ki ide a Nemzeti Filharmonikus Zenekar cselló szólamába, ahova én tudatosan gyakoroltam, de nem adtam neki sok esélyt, hogy annak, hogy engem vesznek fel, hiszen én akkor még zeneakadémista voltam, és azt gondoltam, hogy biztos tapasztaltabb játékost keresnek nekem, tehát azelőtt igazából nem volt úgymond rendszeres zenekari gyakorlatom, de ezt én úgy fogtam fel, hogy egy próbatétel, egy első próbajáték volt ez nekem, és én úgy mentem oda, hogy próbáljuk meg, lesz, ami lesz. És hát lehetséges, hogy ez volt a titok, mert azt gondolom, hogy elég jól ment, és hogy ez egy nagy lendületet adott, hogy kicsit olyan volt, el is tudtam engedni magam, hiszen nem vártam sok mindent, nem azt vártam, hogy engem vesznek fel, de emellett nagyon koncentrált volt a felkészülésem, és azt akartam, hogy minél jobban próbáljak játszani. Szóval egy ilyen koncentrált, laza játék volt az egész próbajáték úgy egyben, és sikerült, hogy bekerültem, és hogy engem választottak.
Ezután, a nagy élmény után, feltételezem, ez egy óriási élmény volt, hogyha nem számított erre, koncertélmények tekintetében van esetleg kedvenced, ami ilyen különösen jól sikerült, vagy akár a kihívás miatt, amire így szívesen gondolsz vissza?
Játszottuk egyszer a Hősi életet a Michael Sanderlinge, ő egyébként csellista, most az utóbbi időkben felvette a karmesteri pálcát, és vele játszottuk a Hősi életet, most az ugrott be nekem az egy nagyon nagy élmény volt. Egyrészt akkor játszottam először ezt a darabot, és akkor is amúgy ez a Hősi életnek az eleje, az is egy cselló próbajáték anyag szokott lenni, és azt is szoktuk játszani, meg amikor én kerültem be ide a zenekarba, akkor is kellett játszani. Szóval ez egy ilyen várt esemény és koncert volt nekem, és nagyon jól is sikerült a koncert, és a darabot is annyira megszerettem, azóta már rongyosra hallgattam szinte, szóval számomra ez egy nagyon kedves darab, és nagyon élvezetes, és most így ez ugrott be, ami mint emlékezetes koncertnek tartok. Ezt, hogyha jól emlékszem, ez 2020 márciusában volt.
És vannak olyan jövőbeli terveid, amik akár kapcsolatosak a zenekarral, vagy a zenével, és esetleg meg is osztanád velünk most?
Hát olyan jövőbeli tervek, esetleg azt mondanám, hogy én mindenképpen, tehát a zenekari játék mellett én nagyon szeretek kamara formációkban föllépni, nagyon szeretek, hogyha úgy van, esetleg szólóban, vagy úgymond, tehát maga egyedül csak a szóló cselló szerepét vállalni, akár bakszitekben, akár szólószonáták tolmácsolásában, mert úgy érzem, hogy nekem arra szükség van, kiteljesedhetek bennük, és nagyon nagy élvezetet tud adni számomra.
Nagyon széles spektrumon oszlik el itt a korosztály tekintetében a zenekar. Mennyire találtad meg velük a közös hangot? Azért persze fiatalok is vannak itt bőven. Milyennek tartod a csapatot? Milyen együtt dolgozni, együtt játszani?
Igazából ez egy nagyon érdekes kérdés. Visszagondolva, tehát én 4 évig ugye én voltam a legfiatalabb játékos itt. Valamint magáról az egész közösségről azt kell mondani, hogy egy rendkívül összetartó közösség. Hadd emeljem ki a cselló szólamot ezügyben, mivel hiszen mégiscsak ővelük játszom, mi vagyunk egy szólam, én is abban a szólamba tartozom, és hogy mi vagyunk úgymond úgy összezárva, és nagyon jól ismerjük egymást, és ez, én nagyon hálás vagyok, hogy ebbe a cselló szólamba én bekerülhettem, hiszen itt azt gondolom, hogy mindenki rendkívül tiszteli egymást, rendkívül barátságos egymással, és emiatt van egy nagyon könnyed és harmonikus kapcsolat és hangulat, ugye az egész cselló szólamot tekintve. És ez engem nagyon nagy örömet okoz, és ezért is öröm tulajdonképpen mindig oda bemenni, ezért nagyon oldott a hangulat, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember a munkahelyére, hogyha bemegy, akkor egy ilyen közeg veszi körül, az én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog.
Szövődtek esetleg már itt barátságaid a zenésztársakkal? Gondolok itt arra, hogy akár a munkaidőn kívül így idézőjelesen is találkoztok, vagy inkább a zene az, ami összeköt titeket?
Hogyne, szoktunk igazából munkahelyen kívül is összeülni, beszélgetni, akár csak így mulatságból nyilván zenégetni is szoktunk, kamaraformációkban is felszoktunk állni, és igen, hogy többekkel, tehát tartjuk közösen a kapcsolatot, beszélgetünk, és azt gondolom, hogy ez normális. Ebből is látszódik, hogy mennyire oldott a hangulat.
Szoktatok akár közösen így mások koncertjeire elmenni, és akkor ezt úgymond kibeszélni egymás között? Ez megvan egy szinten?
Igen, úgy szokott működni, tehát többször volt már arra alkalom, hogyha esetleg valamelyikünk készült valami koncertre, nagyobb eseményre, meg szoktuk kérdezni a másikat, hogy esetleg meg tudná hallgatni, vagy több embert elhívunk, és esetleg véleményt szoktunk kérdezni, és azt gondolom, hogy ilyenkor az ember a kollégája előtt sokkal jobban izgul, vagy úgy barátok előtt, hiszen mégiscsak egy olyan fülek hallják, nem laikus fülek, hanem hozzáértő fülek, és emiatt nagyobb stressz helyzetet tudnak így előidézni. És azt gondolom, hogy ez azért is szoktuk alkalmazni koncertek előtt, hiszen ez egy nagyon jó bemelegítő gyakorlat tud lenni az éles koncert előtt.
Meg ebből is lehet a legtöbbet fejlődni, azt gondolom.
Így van, igen, pontosan.
Szabadidőddel mi a helyzet, erről még nem beszéltünk, hogy a sok játék mellett van esetleg olyan kedvenc időtöltésed, amivel kicsit kizökkensz, kicsit levezeted, vagy nem tudom, van egyáltalán egy zenész életében olyan pillanat, amikor úgy kicsit kilép a zenészi világból?
Hát igen, hogy így nagyon sok próba van, emellett még a próbák előtt után is gyakorolni kell. Tehát ugye nem csak zenekari próbák vannak, hanem mondjuk kamara próbák is. Aztán én még a saját dolgaimat is, szóló darabjaimat is, hogyha gyakorlom. Tehát az egész nap ül az ember. Tavaly vagy egy éve volt nekem ebből egy, hát viszonylag úgy komolyabb ilyen kezdődő problémám, ilyen nyaki problémám volt tulajdonképpen. Hiszen az állandó üléstől az ember úgy tehát elmerevszik, és egy rossz...
Ó, ezt átérzem.
Nagyon rossz testtartást eredményez ez a dolog, ez az egész nap való ülés. És ezért én most, hogy milyen szép tavaszi idő van, én most elkezdtem megint futni, járni. Azt gondolom, hogy tehát a rendszeres testmozgást én zenészeknek én nagyon ajánlom, és hát magam is próbálom ezt véghez vinni minél többször. Emellett még úszni nagyon szeretek, szóval oda is szoktam járni, van itt a közelben egy úszoda, és az nagyon közel áll hozzám.
Hát kell is az állóképesség, akár a sok órás koncertekhez, próbákhoz is, én azt gondolom.
Így van, pontosan, akár erőlétbe valamit, például tehát ilyenkor a légzés is nagyon sokat számít, hogy az ember, az is tulajdonképpen egy nagy koncentrációt tud adni, hogy az ember koncentráltan vegye a levegőt mindig, és azt gondolom, amikor játszunk, a légzés is nagyon fontos.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Makovec Imre építészeti hagyatékai, a hagymatikum és más csodálatos épületek. Makovec Imre Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építésznek köszönhetjük az organikus építészet magyarországi meghonosítását. Ez a tankönyvi definíciónak is beillő mondat önmagában unalmasnak tűnhet, ám ha górcső alá veszünk néhány Makovec épületet, szinte biztosan felébred a bennünk szunnyadó utazási vágy, hogy élőben is megtekinthessük a mester örökségét. Organikus építészet? Természetesen. Szó szerint, ugyanis az irányzatnak éppen az a lényege, hogy az adott épület úgy illeszkedjen a környezetéhez, mintha mindig is annak szerves részét képezte volna. A cél tehát a természetesség, amit nem csak az épület formája és alakja, hanem az építkezés során felhasznált anyagok is tükröznek. Az irányzatot hajlított és íves felületek jellemzik. Makovec Imre szinte megszámlálhatatlanul sok középületet tervezett ebben a szellemben, amelyek között kiemelkedő a paksi templom, amely komoly áttörést jelentett Makovec karrierjében. Az ívelt kapu bejárat és a tűhegyes csúcsban végződő tetőszerkezet valóban káprázatos látványt nyújt. A Makovec örökség a Balaton déli partján is megtekinthető, ha Siófokon járunk, feltétlen nézzük meg az evangélikus templomot. Makó égköve a hagymatikum. A Hagymatikum épülete Makovecz Imre egyik legérdekesebb remekműve. A komplexum egy fürdőnek ad otthont, ahol akár egy teljes napot is eltölthetünk úgy, hogy egy percet sem unatkozunk. A makói termálvíz gyógyhatása régóta ismert, nem véletlen, hogy a mezőgazdasági munkások is előszeretettel áztatták benne megfáradt tagjaikat. A fürdőt azonban nem csak a gyógyvíz miatt érdemes felkeresni, hiszen bel- és kültéri medencék között mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelőt. Többek között kipróbálhatjuk a szabadtéri gyógyvizes sakk medencét, ahol a vízben ücsörögve valóban lejátszhatunk néhány parti sakkot. Majd miután feketén-fehérre kiderült, hogy ki a jobb, kedvünkre gyönyörködhetünk az égboltban. Ha tehetjük, várjuk meg az alkonyatot, ilyenkor ugyanis a filamentum, a bíbor, a lila és a narancs megannyi árnyalatában tündököl. A medence kínálatban találunk továbbá benti és kinti úszómedencét, hangulatos barlangfürdőt, valamint gyermek- és kalandmedencét is. Utóbbit a fürdő legnagyobb, organikus elemekkel díszített oszlopa körül alakították ki, amit a sodró folyosónak köszönhetően kényelmesen körbe lebeghetünk. A makói hagymatikum minden korosztálynak kiváló program. Arról nem beszélve, hogy fürdőzés közben bőven lesz időnk elgyönyörködni Makovecz Imre építészeti mesterművében.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Utolsó éveit Princetonban töltötte Albert Einstein. Itt talált rá hűséges sétapartnerére, egy nála sokkal fiatalabb és elegánsabb férfira. Einstein a relativitás elmélettel forgatta fel a fizikai világról alkotott fogalmainkat, a fiatalabb férfi Kurt Gödel pedig a matematika absztrakt világával kapcsolatos felfogásunkra hatott hasonlóképpen. Jim Holt az esszéiben a két Jenny, valamint a hozzájuk mérhető tudósok lélegzetel állító, újító gondolatait magyarázza el, és az élet be is betekintést enged. A kötet címe, amikor Einstein Gödellel sétált, kirándulás az értelem peremén. A könyv jelentőségéről a szaklektorral, Máté András filozófussal, az ELTE logikai tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
A könyv elsősorban matematikáról szól, modern, mai 20.-21. századi matematikáról, kicsit fizikáról, kicsit idegtudományról, kicsit etikáról, vannak benne külön etikai eszély is. Mindenütt érintkezik a filozófiával, a matematikával, a fizikával kapcsolatos filozófiai kérdésekkel. Én azt hiszem, hogy ez a kíváncsi embereknek szól. Tehát akiben megvan a kíváncsiság szellemi kalandok iránt, annak ez nagyon sokat mondhat. Jobban érthetjük, hogy hogyan működik ez a világ körülöttünk, és igazából valamennyire ezek a gondolatmenetek példát adnak arra, hogy hogyan érdemes elgondolkodni a saját történeteinken, tetteinken, hogyan érdemes értékelni azokat az információkat, meg állinformációkat, amikkel mindenhonnan bombáznak minket. Van benne néhány olyan dolog is, ami így közkeletű történeteket, értelmezéseket megcáfol, világosabbá teszi, hogy valójában mi is történik.
Mondan a példát!
Nekem nagyon megmaradt az, hogy újra olvasta Alan Turingnak a történetét. Alan Turing egy kiemelkedően nagy matematikus volt, filozófiailag is nagyon érdekes és fontos, amit alkotott. A 20. századi matematikának az egyik legfontosabb felfedezés, a Church-Turing-tétel fűződik az ő nevéhez, az, hogy bizonyos probléma családokra nincsen automatikus eldöntési eljárás, amelyik mindegyik problémát megoldja. Emellett és ezzel nagyon érdekes módon összefüggve ő volt az agya annak a csoportnak, amelyik a náci hadi irányításnak a kódrendszerét feltörte, és ezzel nagyon sok ember életét mentette meg Nagy-Britanniában, lévén, hogy tudták, hogy hol fognak támadni a német bombázók. A nagy-britanniai bombázások alkalmával volt ennek igen nagy jelentősége, és azután valahogy nagyon különös módon halt meg. Ő homoszexuális volt, és elítélték egy-két évvel a halála előtt egy eléggé csúnya ügyben, amikor valaki feljelentette emiatt. Kényszergyógykezelésre ítélték, és azután végül öngyilkos lett. A kettőt általában összefüggésbe hozták egymással. Hát Jim Holt közelebb megy a tényekhez, nagyon alaposan földeríti, hogy mi is volt, és az a tanúság belőle, hogy ez az összefüggés nem olyan egyszerű. Eléggé rosszakat ír a pár évvel ezelőtt látható volt Kódi Játszma című filmről, amely eléggé eltorzítja a tényeket, és eléggé eltorzítja Turingnak a figuráját, aki egyébként sokkal érdekesebb volt, mint a filmfőhős.
Egyébként számomra az is lenyűgöző ebben a könyvben, hogy nagyon sok portrét kapunk tudósokról, hihetetlen gondolkodókról, akiknek az, hogy az életét megismerjük, egészen új szempontokat hoz.
Nekem azt tetszik benne a legjobban, hogy összetudja kötni a felfedezéseket és ezeket a nagyon jól megrajzolt portrékat, hogy jön ez össze, hogy valaki felfedezett például Mandelbrot a fraktálokat, és közben életszerető és gazdagság szerető ember volt, és egy nagyon kalandos életű ember. Érdekes, bár hát a nemzeti elfogultságunkat egy kicsit piszkálhatja, nem olyan kellemes az a portré, amit Naiman Jánosról fest, de az is nagyon jó és meggyőző. Én is ezeket sorban nagyon élveztem. Van egy olyan, ami nem annyira pozitív, a személy bizonyos teljesítményeivel szemben nagyon is kritikus, azt hiszem nagyon indokoltan. Ez Galton, a statisztika és az eugénika atya.
Francis Galton, és ugye nagyon érdekes, hogy ő Darwin unokatestvére volt, és Galton a fajok eredete indította arra, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogy az emberi faj tenyésztés általi javítás az kivitelezhető-e, és akkor ebből lett az eugenika.
Tehát azért azt kell tudnunk, és ezért jó ilyesmin elgondolkozni, hogy bizony egyáltalán nem csak náciknál voltak divatosak ilyen gondolatok, és mindenütt elfogadhatatlan következményekhez vezettek, ha nem is olyan mennyiségben és intenzitással, mint a náci Németországban. Tehát nagyon egyszerű gondolkodásmód az, hogy vannak az ördögök, a rosszak, akiket eltolunk magunktól, és mindenki más távol áll tőlük. Hát nem, sajnos sokkal folytonosabb a jót és a rosszat összekötő vonal.
Fontos beszélnünk Einsteinről és Gödelről. Ők többször visszatérnek a könyvben, mint hogyha nem is e világiak lennének.
Nagyon különböző módon voltak különlegesek, mert Einstein az én képem szerint eléggé e világra való ember volt, akit egy kicsit a kultusza a felfedezésének a nagyon nagy jelentősége és egy kicsit a visszaélés ezzel a nagy jelentőséggel emelt valami olyan piedesztára, amit ő maga nagyon nem szeretett. Gödelnek egy olyan ember volt, aki tényleg valahogy kívül került a világon, talán a saját pszichés problémáinak a következtében is. Gödel az én szüket területemnek a logikának, hát a legnagyobb, vagy legalábbis Arisztotelész óta a legnagyobb alakja. Időben elmenekítették a náci birtokba került Ausztriából, és Princetonban nyugodtan élhetett. Korábban neki Ausztriában sem volt baja, de hát egy olyan ember volt, aki magában hordta boldogtalanságát, de őnek Einstein nagyon sokat jelentett, az Einsteinnel való kapcsolat az a kevés olyan időszaka volt az életében, amikor boldog volt, amikor úgy érezte, hogy igazi szellemi társra lett.
Viszont ami a kívülállónak mondjuk nem juthat eszébe, hogy mi az, amiben ők nem értettek egyet, és hogy az hogyan, hogy úgy mondjam, vitte előbbre a világot. Különbözőképpen gondolkodtak például az időről.
Ami megjelent, amit publikáltak ezeknek a beszélgetéseknek az eredményeiről, az a mai kozmológiai gondolkodást, tehát azokat a világmodelleket, amik ma a fizikában működnek, a világ kezdetére vonatkozó modellek, a világ történetére vonatkozó modellek, amiket a laikus közösség talán leginkább Stephen Hawkingnak a nevéhez kapcsol. Ezek innen erednek, itt kezdődtek, és az, hogy mennyire értettek egyet az idő természetében, mennyire nem, ennek nem a részletei az érdekesek, az az érdekes, hogy ez indította el, ez indokált ezt az egész gondolatsort, aminek ma messze nem vagyunk a végén, és ami még ma is termékeny, és még nagyon sokáig termékeny lesz valószínűleg.
Amikor Einstein Gödellel sétált Kirándulás az értelem peremén, Jim Holt esszékötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.